Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, üdvözlöm itthon, jó napot kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm
szépen! Mit csinál ilyenkor a bizottság, amikor ilyen közel van már az európai parlamenti választás?
Igen, hát nekünk igazából a fontos időpont az idei év késő tavasza koranyara volt, ugyanis ez volt az a határidő, ameddig nekünk a törvényalkotási javaslatainkat, illetve indítványainkat az Európai Parlamenthez be kellett terjesztenünk, amely még komolyan bírhatott azzal a reménnyel, hogy még ebben a ciklusban el lesz fogadva. Tehát azt is mondhatnám, hogy nyár óta tulajdonképpen a bizottság egyrészt azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyek nem igényelnek törvényhozási aktivitást, saját dolgaink, illetve végrehajtó jellegű feladatok. Másrészt pedig most már azokról a témákról van szó, amelyeket tovább kell majd adnunk a következő bizottságnak, és kezdjük őket úgy előkészíteni, hogy aki utánunk átveszi az ügyek intézését, minél jobb helyzetből kezdje meg a munkát.
Fölkészítő anyagokat csinálnak, mivel, meddig jutottak, mit kell még csinálni? Tehát mint egy kormányváltásnál egy átadás átvétel?
Igen, tulajdonképpen igen.
Szekrényi csontvázak kivételével, az nyilván nem lehet.
Igen, ugyanakkor vannak olyan feladatok, amelyek átnyúlnak, illetve már a következő bizottság feladatai lesznek, mi előkészítjük. Például ilyen a 2021. januárjában életbe lépő több éves pénzügyi keretterv, amelyet ugyan már az új bizottság fog végrehajtani, hogyha el lesz fogadva, de tulajdonképpen teljes egészében mi készítünk elő, tehát mi rendelkezünk azzal a tudással, amit át kell majd adnunk az utódainknak ahhoz, hogy ők végre tudják hajtani, ami ebben a pénzügyi keretben benne van.
Azt látják, hogy ezt körülbelül milyen készültségi fokra kell felfejleszteni, és mikor lehet majd róla szavazni, mert most jött ki egy bizottsági hír, ami szerint ez még kicsit később lesz, 19 környékén.
Igen, volt egy nagyon ambíciózus ütemtervünk, ami azt tartalmazta, ugye májusra elkészítette a bizottság a maga javaslatát, és abban bíztunk, hogy a 2019-es európai parlamenti választásokig ezt talán sikerül elfogadni úgy, ahogy van, és akkor 2021-ben minden probléma nélkül hatályba tud lépni. A mostani állás szerint úgy néz ki, hogy a tanácsban is adottak problémák, ugye vannak tagállamok, akik nem nagyon értenek egyet a bizottság koncepciójának egyes részeivel, itt a kohéziós pénzek átütemezéséről van szó, illetve a mezőgazdasági politikára szánt pénzek egy részének a címkézéséről vagy átütemezéséről. Másrészt az Európai Parlamentben is egy kicsit elhúzódni látszik a szavazás, úgyhogy a mostani ütemterv szerint az EP választások után, de még 2019-ben talán végig tudjuk vinni mindazokat a tárgyalásokat, és talán még mi, azaz ez a bizottság, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 2021-ben minden probléma nélkül megkezdődjön az új pénzügyi kerettervben lévő pénzek felhasználása. Ehhez nyilván együttműködésre van szükség az Európai Parlament részéről is, és a tanács részéről is. Az Európai Parlament tárgyalja már az egyes fejezeteket, például ami engem érint, meg az én tárcámat érinti, az Erasmus, illetve a Kreatív Európa, és a Horizont 2020 helyébe lépő Horizont Európa nevű kutatási program költségvetését is már tárgyalja. Én abban bízom, hogy még ez a parlament a választások előtt le tudja zárni, és szavazni tud ezekről a fejezetekről, mert ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy akkor már akármi is történik az európai parlamenti választáson, ezeket a fejezeteket, például az Erasmus költségvetésének a megduplázását már nem tárgyalják újra, nem nyitják ki újra, hanem ez akkor már egy kész tény lesz a következő pénzügyi keretben.
Ezt biztosra lehet venni? Nem szokta a következő parlament, amely teljesen más lesz nyilvánvalóan, mint az idei, kidobni, amit az elődje összerakott?
Nem, igen. Ez egy szokásjogilag már úgy alakult, hogyha valamiről már az Európai Parlament szavazott és elfogadta, akkor azt már nem nyitják ki újra. De meglátjuk, hogy milyen területek maradnak még nyitva, és ez hogyan alakul. Én is úgy gondolom, hogy ez a 2019-es európai parlamenti választás sok szempontból teljesen új helyzetet fog eredményezni. Intézményközi viszonyokban is nagyon, tehát egy bizottság-parlament relációban, vagy egy tanács-parlament relációban is új kapcsolatrendszer lehet. lehet, hogy ilyen szempontból egy új időszak lesz, de én úgy gondolom, hogy ezt azért garantáltnak vehetjük, hogyha ezeket lezárják szavazással, akkor utána már talán nem fogják újra nyitni.
Milyen viszonyok fognak átalakulni ebben a hármasban? Bizottság, parlament, tanács. Ezt én korábban is sokat vitatták, hogy ennek mi a jó egyensúlya.
Igen, igen, ez most is vita tárgya, ugye a Juncker bizottság, a mi bizottságunk azzal az ambícióval lépett hivatalba 2014. novemberében, hogy úgynevezett politikai bizottság lesz, tehát szakítva a bizottság korábbi szerepvállalásával, amely inkább egyfajta semleges közvetítő a két nagy, az Európai Parlament és a tanács között, és a tagállamok és az európai polgárságot képviselő intézmény között. Ezzel szemben egy felvállaltan érték alapon politizáló és politikailag elkötelezett bizottság lenne. Önmagában már ez a definíció is nagy vitákat váltott ki. Ugye többek között Magyarország, a magyar kormány sem ért egyet a politikai bizottság koncepciójával.
Azt mondják, ezen... hogy inkább a szerződések őre kellene,
igen,
hogy
legyenek. Igen, ezzel nincs egyedül Magyarország. Sok olyan tagállam van, amelyik azt mondja, hogy a bizottságnak nem kellene politikai szerepet játszani, ami valóban abból a szempontból kényes is lehet, hogy itt egy olyan szuper nagy koalíció van, ugye a biztosok személyét és a párt hovatartozását azért alapvetően a tagállamok döntik el, hiszen ők delegálják a biztosokat. Az Európai Parlament ugye jóvá hagyja őket, de azért alapvetően a tagállamok döntik el, a tagállami kormányok döntik el, hogy ki lesz biztos, és van köztünk olyan, aki liberális, van olyan, aki szocialista, van olyan, aki Európai Néppárthoz tartozó, vagyis kereszténydemokrata, és van a brit, akire mondhatjuk azt, hogy az európai konzervatívokhoz tartozó. Tehát egy olyan szuper nagy koalíció, ahol minden kérdés politikai poentírozása magában hordja az olyan feszültségek veszélyét is, ami a bizottság működését lelassíthatja. Éppen ezért ezzel mindig csínyán bánunk. De ha a következő bizottság ezt a pályát akarja folytatni, akkor önmagában azt már látni kell, hogy ez egy olyan Európai Parlamentben, amely vélhetően, noha az erőviszonyokat egészen pontosan megbecsülni most még nem tudjuk, de azt már most látjuk, hogy egy sokszínűbb európai parlament lesz, vagy egy kevésbé a középpártok dominanciáját hozó európai parlament lesz, és egy olyan tanácsban, amely már most is sokszínűbb, hiszen egy olasz kormány, egy osztrák kormány, a magyar kormány, a lengyel kormány, adott esetben a román kormány sok szempontból már olyan színárnyalatokat, vagy olyan vélemény árnyalatokat jelenít meg, amelyek korábban nem voltak ennyire láthatóan jelen. Ez az egész, egyrészt az egész rendszerben, hogy egy veszélyt említsek, egyfajta törékenységet hoz, vagy hogy egy lehetőséget említsek, egy sokkal sokszínűbb és szélesebb vélemény palettát fog felmutatni elképzelhető módon. Egy év múlva ilyenkor ezt már majd fogjuk tudni.
A Juncker bizottságra visszanézve, ez a politikai jelleg, ez milyen eredményre vezetett? Vagyis hát mit ért el, amit nem politikai jelleg nélkül nem lehetett volna megcsinálni? Lehet-e már mérleget vonni?
Ez egy nehéz kérdés, mert ehhez akkor mellé kellene állítani a mi lett volna ha kérdést is, hogyha ha nem lett volna politikai bizottság. Amire a Juncker bizottság, vagy a mi bizottságunk hivatkozni szokott, az tulajdonképpen azok a dolgok, amelyek azért széles körben is elismert módon az európai integráció lendületének a fenntartásához hozzájárultak, itt a digitális egységes piactól kezdve, amiből talán a polgárok számára a legfontosabb az úgynevezett roaming díjak megszüntetése, illetve harmonizálása, tehát az Európai Unión belül bizonyos korlátok között gyakorlatilag belföldi tarifával lehet mobiltelefonálni, vagy megszűnik az úgynevezett földrajzi blokkolás lehetősége, illetve ez csak a legszükségesebb esetekre szorítkozik. Innentől kezdve egészen odáig, hogy jelentős lépéseket tettünk abban az irányban, hogy az Európai Unió a kultúra révén, a sport révén, vagy az oktatás révén kapjon lelket is. Tehát legyen egy olyan közösség, amelyben a közös pontokat hangsúlyozva talán a merőben technikai együttműködésnél többet is fel tudunk mutatni. De ez természetesen egy vitatott örökség. Én sok szakértőtől hallom, Nem tudom megítélni, hogy igaz-e, hogy ezt a bizottságot általában eredményesebbnek tartják, mint az úgynevezett Barroso II bizottságot, tehát a 2009-2014 közötti bizottságot. Az biztos, hogy sokkal nehezebb, még annál is nehezebb térben mozgott, hiszen még a Barroso II bizottsága egy súlyos gazdasági válság közepette kellett, hogy fenntartsa az integráció lendületét. Nálunk a gazdasági válsághoz már egy politikai válság is, a migrációs válság is járult, a görög válság megmaradt, az eurozóna törékenysége megmaradt, és hozzájött még egy ilyen már-már legitimációs válsággal is fenyegető politikai válság. Nyilván az utókor fogja majd kimondani, hogy ez egy mennyire sikeres bizottság volt.
A jelleg folytatását, a politikai jelleg folytatását, mert ezek a válságok nem múltak el célszerűnek. Látná?
Én inkább híve vagyok egy közvetítőbb jellegű bizottságnak. Tehát én úgy gondolom, hogy részben a bizottság összetételéből adódóan, részben a bizottság szerződésben meghatározott küldetéséből adódóan, én inkább nem az élenjáró bizottságnak, hanem a koordináló bizottságnak vagyok a híve. Magam tárcáját, ugye ezt is kényszeríti rám, ha úgy tetszik, de én szívesen vállaltam ezt a kényszert. A bizottság az európai integráció történetében mindig akkor tudott a leghatékonyabban működni, hogyha ezt a bizonyos honest broker szerepet, tehát ezt a pártatlan vagy tisztességes közvetítő szerepet tudta eljátszani. Nem véletlen, hogy a tagállamok is általában a kisországokból érkező bizottsági elnököket szeretik, mert akkor nagyobb esélyt látnak arra, hogy ne csupán az úgynevezett nagyállamok érdekeit szolgálja ki a bizottság. Ugye ennek látványosan ellentmond Jacques Delors bizottsági elnöksége, aki egy igazán új lendületet hozott az európai integrációba, de azt hiszem, ő inkább a kivétel, mint a szabály.
Látszanak-e most a választások előtt azok az erőközpontok, amik között majd, ha a közvetítő bizottsági modell megy tovább, vagy az alakul meg, akkor közvetíteni kell. Nem hát tudjuk, mi lesz Franciaországban például.
Én ezt akartam éppen mondani, hogy az egyik legnagyobb problémája szerintem az európai integráció közeljövőjének az, hogy nem látszanak az erőközpontok. Az európai integráció azért mindig is egy olyan koncert volt, ahol jól kiegyensúlyozott, dinamikus egyensúlyban Bonn, Párizs, London, Róma, Benelux, Madrid, Lisszabon együttműködés, vagy amikor már Berlin lett a főváros, akkor a Berlin-Párizs tengely, vagy Berlin-Párizs-London háromszög. Tehát ezek a változó összetételű koalíciók vitték mindig előre a bizottságot, de az biztos, hogy, az európai integráció, de az biztos, hogy a bizottságnak, amit mindig kellett figyelnie, az az alapító országok, de az alapító országokon belül is a francia-német főváros, illetve egészen idáig a brit fővárosra is oda kellett figyelni. Most azt láthatjuk, hogy Németországban egy, hát fogalmazunk úgy, hogy elbizonytalanuló belpolitika van, ami sok szempontból magát a belpolitikát is új szerkezetre tereli, és ennek megvannak az európai politikai következményei is. Franciaország esetében láthatjuk, hogy egy súlyosbodó belpolitikai bizonytalanság van. Nagy-Britannia kilép, ez önmagában egy nagyon erős bizonytalansági tényező, és a Benelux államok és a Visegrádi, hogy akkor ilyen országcsoportokra beszéljünk a kisebb országok esetében pedig, ott pedig egy nagyon éles divergenciát lehet látni az európai jövővel kapcsolatos elképzelésekben. Tehát az igazi problémát én abban látom, hogy európai szinten a megszokott erőtér, ami számunkra egyfajta igazodási pont is volt, ez elhalványulóban van, vagy megszűnőben van, és az új erőtér pedig nem látszik egyelőre. Tehát nem tudjuk, hogy ez most csak egy átmeneti elbizonytalanodás, vagy egy átrendeződés, ami az európai politikai térben zajlik.
Ebben az elbizonytalanodó amorf térben nincs lehetőség az élre törni? Például Magyarországnak? Legalább azzal, hogy bizonyos ügyekben nagyon világos elképzelést képvisel?
Hát fogalmazhatunk, hogy ezt teszi is Magyarország. Ugye a migrációs politikában Magyarország egy nagyon-nagyon egyértelmű álláspontot képviselt, és még 3 évvel ezelőtt azt mondhat, láttuk, hogy Magyarország egyedül állt ebben a kérdésben az általa képviselt állásponttal, ma már egy országcsoport van körülötte, és vannak más országok is, akik egy-egy ilyen témában egészen világos álláspontot képviselnek, és pólusként vagy viszonyítási pontként megjelennek a térben, de valójában a bizottság hétköznapi működéséhez azért egy olyan sokmezős, de stabil szereplői gárdával rendelkező mezőnyre van szükség, amely beszámíthatóvá teszi az érdekeket. A bizottság, amikor az európai integráció jövőjét tervezi, vagy amikor az új szakpolitikai lépéseket tervezi, hiszen ugye a bizottság az az intézmény, amely a tanács elé, illetve az Európai Parlament elé viszi a hivatalos kezdeményezéseket és a hivatalos javaslatokat, akkor ezt mindig úgy teszi, hogy ezeket a beszámítási pontokat, legyen szó akár fővárosokról, tehát politikai körökről, legyen szó akár gazdasági érdekcsoportokról, akár területi érdekcsoportokról, ezeknek a vélhető reakcióit beépíti a javaslataiba, hiszen a bizottságnak konszenzusra van szüksége ahhoz, hogy működni tudjon. Vagyis előre beemeli ezeket a szempontokat, ehhez bizonyos fokú stabilitás kell.
A gazdasági érdekcsoportok sem annyira stabilak? A német autóipar? A francia fegyveripar? Ezek azért lehet számítani.
Igen, hát ha a politikához hasonlítjuk most, akkor még azt mondhatjuk, hogy az európai gazdaság sokkal stabilabb érdekrendszerrel rendelkezik, mint az európai politika. De ez is megbillenhet a jövőben. Egy Olaszország, amely eddig azért többé-kevésbé erős politikai beszámítási pont volt, hiszen Olaszország az egyik európai integráció iránt elkötelezettebb, úgyis mondhatjuk, hogy legföderalistább Európa politikáját vitte az Európai Uniónak. Azt láthatjuk, hogy az új választások óta egy teljesen más irányba mozdult el, és ez megbillenti egy kicsit az Európai Unió belső egyensúlyát, magának a bizottságnak a mérlegelését is, például amikor egy figyelmeztetést küld Olaszországnak a költségvetési politika vonatkozásában, akkor nem egy konstruktív válasz jön, hogy üljünk le tárgyalni és egyeztessük a terveket, hanem egy olyan válasz jön, hogy a bizottság diktátumokat akar ráerőltetni Olaszországra. Ez érezhetően megbontja az együttműködés szerkezetét. Ehhez képest valóban azt tudjuk mondani, hogy a német autóipar, legyen szó akár a dízelről, akár a károsanyag kibocsátás csökkentésre vonatkozó tervekről, akár a klímaváltozásra vonatkozó tervekről, a német autóipar markáns és jól azonosítható érdekekkel rendelkezik, de vele szemben legalább úgy felsorakoznak más érdekcsoportok is, akiknek az érdekeit a bizottságnak szintén figyelembe kell vennie, főleg úgy, hogy adott esetben tagállami politikák is sorakozhatnak föl a gazdasági érdekek mögé, annak megtámogatására.
Az angolok kilépését ma fixre lehet venni? A mai tudásunk szerint? Mert jönnek onnan olyan hírek, hogy gondolkoznak az újra szavazásról, amit néhány napja még lehetetlen dolognak tartottak.
Igen, hát ugye a politikában, ahogy azt éppen az angolok mondták, soha nem mond, hogy soha, de a mai tudásunk szerint az angolok kilépését fixre lehet venni, ez március végén meg fog történni. A kérdés inkább csak az, hogy lesz-e egy olyan többé-kevésbé átfogó politikai megállapodás, amely legalább elvi szinten rögzíti azokat a pontokat, amely alapján elindulhatnak rögtön a tárgyalások a most már nem EU-tag Nagy-Britannia és az Európai Unió között a kapcsolatok jövőjére vonatkozóan, hogy részletesen akkor ezt hogyan szabályozzák, csak hogy egy példát mondjak. Például az Erasmus olyan program, aminek nem csak Európai Uniós tagállamok a tagjai, tehát EU-n kívüli államok is a tagjai, például Nagy-Britannia, amelyik az egyik legfőbb haszonélvezője volt az Erasmus programnak, vagy a Horizont 2020-nak, amely a kutatási fejlesztési programja az Európai Uniónak, akar-e Nagy-Britannia részévé válni ismét az Erasmusnak, vagy a Horizont 2020-nak, vagy a kulturális együttműködésnek. Ez a kilépés után kezdődnek meg ezek a tárgyalások. A mostani elfogadott megállapodás tulajdonképpen azokat az alappontokat rögzíti, amely alapján a tárgyalások megindulhatnának, de az is elképzelhető, hogy nem lesz megállapodás, vagyis Nagy-Britannia úgy lép ki, hogy egy teljesen új fejezetet kell kezdeni a brit EU kapcsolatrendszerben.
Az ENSZ globális migrációs csomagjával kapcsolatban a bizottságnak van egységes álláspontja?
A bizottságnak van egységes álláspontja, ugye ő a bizottság támogatja, de nincs ügydöntő pozícióban. A tagállamok döntenek róla, nem a bizottság dönt arról, hogy az Európai Unió mint olyan részt vesz ebben, vagy nem vesz részt, ez tagállami kompetencia, és a tanács fog dönteni. Azt láthatjuk, hogy több tagállam jelezte már, hogy a maga részéről nem kér ebből az egyezményből, és tekintettel arra, hogy a külpolitikai kérdések mind a mai napig hagyományosan konszenzusosak, ezért azt mondhatom, hogy az Európai Uniónak ebben valószínűleg hivatalos álláspontja nem lesz.
Érdemes olyasmiről bizottsági véleményt megfogalmazni, amiben végül hivatalos álláspontja nem lesz?
Jó kérdés. A politikai bizottság koncepciójával abban értelmezve igen, mert ez egyfajta értékítélet a bizottság részéről. A közvetítő bizottság koncepciójában sok haszna nincsen, hiszen a bizottság nem fogja tudni ellátni azt a közvetítő szerepet ebben az esetben, hiszen látszik, hogy markáns nemzeti érdekkülönbségek vannak.
De csak gyúanyagot ad a markáns nemzeti érdekkülönbségek alá, nem? Különösebb haszon nélkül.
Lehet haszna, mi ugye általában azt látjuk, én is azt látom biztosként, amikor a bizottság valamit kijelent, de nincs hozzá eszközrendszere, hogy érvényesítse ezt a kijelentését, de van, akik értékelik ezeket a szimbolikus kiállásokat is.
Tagállami szinten?
Tagállami szinten is, de az európai politikai térben is. Tehát egy Emmanuel Macron esetében például nehéz ketté bontani az ő megnyilvánulásait csak tagállami szintre, vagy európai politikai szintre, hiszen a francia köztársasági elnök egyszerre akar hatni belpolitikailag is, és az európai politikai térben is.
A francia köztársasági elnökök ugye nem miniszterelnök, Franciaországban elnöki rendszer van. Belpolitikai ereje az erodálja a külpolitikai hatását is? Mármint ha a belpolitikai ereje csökken?
Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. Ugye itt most már majdnem minden, amikor politikai szereplőkről beszélünk, akkor majdnem mindenki esetében a súly megméretés az gyakorlatilag 6 hónapra van tőlünk, hiszen május végén európai parlamenti választások lesznek. Emmanuel Macron politikai, európai politikai súlyát, azon túl, hogy Franciaország államfője, nagyon nagy mértékben azt határozta meg, hogy sokan úgy gondolták, hogy ő az az új típusú Európa párti politikus, aki képes új lendületet adni annak a centrista gondolkodásnak, legyen szó akár bal-közép, akár jobb-közép, akár közép-közép politikai gondolkodásnak, amely az Európai Unió szorosabbra fogása mellett érvel és azt támogatja, még ha nem is föderalizmusról van szó, de a folyamatos előrelépés az európai integráció folyamatában. És ahogy a népszerűségi mutatói romlanak, és ahogy a pártjának a népszerűségi mutatói is romlanak, az előrejelzik legalábbis azt, hogy az európai parlamenti választáson sem fog olyan jól szerepelni, és ez nyilvánvalóan a potenciális partnerek számára is kezdi leértékelni az ő személyét, illetve az ő politikáját is. És amit most látunk Franciaországban, bár nem tudjuk, mi fog történni holnap, szombaton, De azt látjuk, hogy egyre erősebb társadalmi ellenállás van, ez pedig az Emmanuel Macron az új európai politikus imázsát is most már rombolja.
A benzinár miatt kirobbant tüntetések meg zavargások betesznek az új Európa politikának.
Igen, alulról rágják szét azt a bázist, amire építkezik Macron.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosan az Inforádió arénájának vendége.